Hogyan kerül a turul és a Szent Korona egy óra számlapjára? Ahhoz, hogy ezt megválaszoljuk, meg kell nézni az előző, vagy ha akarom, az előző kettő Vostok Europe Hungarian Legends kiadást, de ami még fontosabb, hogy szemügyre vegyük azt a kiadást, ami ebben a dobozban érkezik, aminek a számlapja is nagyon jó lett, de szerintem a szíja lett az, ami igazán izgalmas, úgyhogy erre is egy kis történelmi áttekintésre lehet majd számítani a folytatásban. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkoráklól.hu-n. Mindenek előtt úgy gondolom, hogy tisztázni kell egy-két kérdést a Vostok Europe-val kapcsolatban, mert nagyon sok olyan félinformáció van, meg ilyen Google Gemini-os hallucinációból érkező forrás van, aminek egyébként nincs valóság alapja. Az egyik ilyen népszerű tévedés, ami konkrétan minden Vostok Europe-os videó alatt följön, hogy ez a márka orosz, ami egyébként konkrétan tévedés, nincs így. A Vostok Europe-ot 2003-ban alapította Litvániában Igor Zubovszky, és hogy ő egyébként hol született, arról fogalma sincs. Viszont tudom, hogy amikor a Szovjetunió összeomlott, akkor ő Vilniusban a rádióműszerek kutatóközpontjában dolgozott, és pont, hogy a Szovjetunió összeomlása indikálta önmagában a cégnek is a történetét. Ugye eredetileg azt jelenti, hogy kelet, tehát ez lényegében az oroszországi vagy Szovjetunióban lévő keleti óragyárat jelentette. Ennek ugye Tatárföldön, Csisztopolban volt egy gyára. Az az érdekesség, hogy egy ilyen ernyő alá tartozott, ez a rádióműszeres történet, és maga az óragyártás, és mivel összeomlott így a Szovjetunió, a fizetési rendszer és minden, az emberek nem kaptak fizetést, úgyhogy fizetésgyanán kaptak néhány táskányi kommandírszkit, és ezeknek az eladásából csináltak pénzt, majd ebből lett fizetése a kutatóintézet dolgozóinak, úgyhogy gyakorlatilag innét kezdődött Igornak ez a fajta ismerkedése, vagy hát komolyabb kapcsolata az órákkal, illetve az óraiparral, és érdekesség, hogy azokkal a munkatársakkal, akikkel ő ott volt, amikor megszűnt így a Szovjetunió, és ott maradt ebben az intézetben, és meg kellett oldani az intézet dolgozóinak a fizetését, ugyanazokkal az emberekkel alapították magát a Vostok Europe-ot, ami egyébként szerintem nem meglepő, nagyon sokan vannak olyanok, hogy iparáktól függetlenül szeretnek ugyanazokkal az emberekkel dolgozni, mert a bizalom egy sokkal fontosabb dolog, mint az, hogy az ember azon a területen jártas-e, mert a jártasságot föl lehet szedni, a bizalmat viszont nagyon nehéz fölépíteni, úgyhogy én alapvetően ezt a fajta logikát látom benne. Egyébként érdekesség, ugye megszerezték a Vostok névnek a használati jogát is, de ők szerették volna megkülönböztetni magukat az eredeti márkától, és ezért lett a neve Vostok Europe, és a korai első évtizedben még használtak is egyébként szovjet Vostok szerkezeteket, de ott is már csak a szerkezetek voltak meg, mert megvolt a kapcsolat, és egyébként importáltak, viszont amikor megtörtént a Krímnek az annektálása, onnét én úgy tudom, hogy egyébként a gyár sem üzemelt már, meg onnét a szerkezetek is gyakorlatilag beszerezhetetlenek voltak, és akkor történt meg az a váltás, amikor végérvényesen búcsút intettek a szovjet szerkezeteknek, és csak japán, meg minimális esetben svájci szerkezetekkel dolgoztak tovább. De hogy miközben ennek a mai óránkhoz, természetesen az, hogy a Vostok Europe legelső kiadása, amin ugye Rózsa Sándort lehetett látni, ugye gyakorlatilag ez egy Expedition North Pole-nak egy kicsit módosított számlapos változata, tehát hogy ezt is már a Vostok Europe követte el, ugye a legelső 100 darabos kiadást, ami egyébként nem lett 100 darabos, de az most mindegy. Ez eredetileg ugye VK68-as Seiko szerkezettel készült, majd jött egy következő kiadás, ami szintén Expedition North Pole volt, viszont egyébként a számlapja tökre monokróm lett, eltűntek róla a színes segédszámlapok, meg úgy gyakorlatilag minden, a mutatók is sokkal inkább North Pole-osak lettek, és a szerkezet is le lett cserélve, mióta 6S21-re, viszont ami most megérkezett, azt már több mint fél éve várjuk, ugyanis először év vége előtt mutatták nekem a legelső terveket, és én akkor tök izgatott lettem, viszont amikor februárban kint voltunk az Inhorgentán, akkor személyesen Igor és egyébként a vezető tervező Iván tartott egy prezentációt, aminek a keretében bemutatták a lényegében az összes megjelenést erre az évre, de ami a legjobban érdekelt minket, az természetesen ez a kiadás volt. Már csak azért is, mert ugye magyar vonatkozása van természetesen, és nekem egyébként tök szimpatikus volt, hogy ezt ők nem csak ilyen, hát igen, mi amúgy gyártunk a magyar piacra ilyen kis 150 darab számos dolgot, és de hogy ez így nem lényeges, hanem hogy konkrétan betették a prezentációba, az egész évre kiterjedő idővonalba, hogy ez is majd érkezni fog, és egyébként nagyjából akkorra, amikor megmondták, hogy mikor fog érkezni, akkorra be is futott. Így elég hosszú idő állt rendelkezésre, hogy itt most tényleg valami nagyon komoly dolog készül. Erre persze mindenki azt mondja, hogy és mi a komoly rajta, ami nekem a legjobban tetszik, a szíjában lévő lényegében gravírozás. Erre egyébként picit én arra számítottam, hogy sokkal mélyebb lesz. Tehát nekünk, amikor bemutatták, azt mondták, hogy valami olyasmi lesz, mint amikor a Vasfarkasos Gelezinis Vilkes kiadáson konkrétan nagyon mély gravírozások voltak a szíva, és ez ugye gyakorlatilag ilyen farkas körmök, meg minden ilyesmi legendát bele lehetett látni, és azt mondták, hogy itt a Turulnak a tollai lesznek ezek. Lehet ezeket látni, hogy ez több, mint nyomtatás, hogy van egy kis mélysége, de mondom, én ennél egy kicsit mélyebbre számítottam, ugyanakkor ezzel kapcsolatban én azt mondom, hogy tök jó, látszik, hogy beletettek erőforrás, meg mindent, tehát, hogy konkrétan ez szerintem elég jól sikerült. A másik, amire pedig volt idő, az természetesen számlap. Tehát itt most nem az történt, mint a korábbinál, hogy beletettünk fölülre egy logót, meg alulra egy Rózsa Sándor feliratot, és akkor így le vagyunk tudva, hanem itt most volt idő egyébként tervezni, volt idő arra, hogy a motivum ki legyen találva, hogy egyébként a számlapra is ilyen ezüstös festékkel kerüljön rá a Turul, aminek a fején igen levitál a korona, aminek szerintem nem kérdeztem meg a Boldizsárt, hogy ennek mi a spirituális, vagy egyébként a történelembe gyökerező alapja, de nekem van egy olyan emlékem, hogy a korona az csak annak a fején lehetett, mivel ugye az egy szakrális tárgy volt, és értem, hogy a Turul is egy szakrális madár, viszont a történelmi hűtlenség az, hogy a Turul fejére rákerül effektív a korona, mert sosem volt vele megkoronázva, ezért csak lebeg a fején, legalábbis én ezt így értelmezem. Meg ugye a Szent Koronatamból ez szerintem azt szimbolizálja, hogy ugye a hatalom forrása a Szent Korona, tehát hogy konkrétan a koronából származik a királynak a mindenféle előjoga, a hatalma, és minden, amivel neki élnie kell, tehát hogy a király felett áll, és nem a király viseli a koronát, hanem a korona a király felett van, szerintem legalábbis. Aztán majd, ha valaki ennél jobban ért hozzá, akkor majd javítson ki, hogyha nem így van, de folytassuk tovább szerintem a számlapjával. Ami még egyébként ezen a Turulon nekem érdekes volt, hogy hogy került oda a Kossuth címer, vagy hát a korona nélküli címer, az meg egyébként valamennyire jogos volt, mert most milyen címer tettél volna a Turulnak a mellkasára, tehát hogy akkor ha a címeren van rajta a korona, akkor meg a Turulnak a fejét kitakarja, és akkor az így nem tűnik annyira jónak, úgyhogy szerintem ez egy ilyen kicsit jut is marad is megoldás volt, de nekem ezzel nincs semmi gondom. Azt tetszik, hogy itt nem lett túltolva az a rész, hogy most akkor minden áron fessük zöldre és pirosra a számlapot, úgyhogy csak én nagyon minimális piros van a számlapon, és nagyon minimális zöld ugye az indexeken, illetve a legfelső indexen és a mutatón. Természetesen az összeesküvés elméleteknek a hívei nyilván a 12-es logóban majd bele fognak látni valami mindent látó szemet, vagy ilyesmit. Ettől függetlenül szerintem az ott egy tök jó megoldás, ami pontosan szembeáll ugye a lünettán lévő fordított háromszöggel, úgyhogy geometriailag szerintem ez tök jó kiadja magát. Ami még egyébként nagyon tetszik, és én meglepődtem, hogy nekem tetszik, hogy lünetta berakása nem kerámia, hanem alumíniumról beszélünk, viszont az alumíniumnak ez a fajta macsága, ez nagyon jól megmutatkozik, és nagyon jól együtt áll a színak, és az egész toknak ezzel a fajta macságával, úgyhogy szerintem ez egy tök jól működő dolog. És még az apró részlet, hogy természetesen ugye mivel búvár lünetta, meg hát mivel 200 méteres vízállóság, ezért ha nagyon akarom, ezt lehet búvárórán tekinteni, ezért itt csak kiemelték az első 20 perces részt rajta, és azt csak ilyen világos szürkével. Tehát azt konkrétan csak így szürkítették, tehát nem lett semmilyen kiugró szín, nem lett piros, nem lett zöld, nem lett nemzeti színű, nem lett trikorol, hanem egyszerűen csak kicsit a feketén egy kicsit világosabb, egy kis szürke, szerintem ez a visszafogottság amúgy jót tesz neki, és ettől nem lesz még annyira túl sok és túl zsúfolt. Tudom, hogy így is vannak olyanok, akik szerint ez már sok, szerintem egyébként ez rendben van, és amit egyébként nem értek a számlapon, az az egyenes vonal a 3 óránál, mert ugye ilyen crosshairek szoktak lenni általában a számlapokon, viszont itt semmi hasonlót nem látok, most értem a crosshairnek az alsó része akár lehetne a Turulnak a tengelye igazából, de fönt ugye a Hungarian Legends logó mögött meg nincs, így elhiszem, hogy egyébként az ott ilyen tök üres hely lett volna, de szerintem az simán lehetett volna így egyszerűen csak így üresen hagyni, de mondom, ez csak lehet, hogy az én kötekedésem, viszont mondom, az nekem nagyon tetszik, hogy a másodperc mutató piros, és hogy nem végig piros, hanem azért a felső része, vagy hát a legkülső része igazából, ahogy tetszik, bele van mártva egy kis fehérbe, ami egyébként ráadásul lumineszkál is, és nem csak az lumineszkál, hanem a számlapon is az összes piros, tehát az nagyon-nagyon durván néznek ki. Tehát konkrétan így UV fény alatt a piros festék elképesztően néz ki a Hungarian Legends Edition feliratban is, meg a címerben is, meg természetesen magán a másodperc mutatón is. A szuperluminavával kezelt felületek pedig egyszerűen csak világítanak, ahogy azoknak kell, úgyhogy szerintem ez egy kimondottan látványos lett. És hogyha megfordítjuk az órát, akkor természetesen szembe találkozunk a hátlemezzel, látjuk rajta, hogy sorszámozott, hogy 150 darab van belőle, hogy 200 méteres ugye a vízállóság, hogy Vostok Europe, hogy K1 kristálya készül, ami nyilván nekünk mindig fáj, mert ugye a férfi órák csak ásványüveggel készülnek, a nőiekből ugye most elvileg érkeznek a jövő héten, ha minden igaz, az a fír kiadások, ráadásul elég szépek, apró kis gyémántokkal, meg Mother of Pearl számlappal szerintem azok nagyon csodásak lesznek, de az egy teljesen másik zsáner, egy teljesen másik történet, úgyhogy ne keverjük ide, mert semmi köze ehhez a kiadáshoz. A Rotorian egyébként szerintem egy kicsit lehetett volna dolgozni, az, hogy ilyen nagy és egyébként sima és igazából kidolgozatlan felületet ott hagytak, az szerintem így nem néz ki jól. Én szerintem egyébként arra kellett volna rátenni valami feliratot, csak oda meg a Hungary Legends felirat ugye nem fért ki, vagy csak nagyon kicsibe fért volna ki, és akkor az úgy nem adta ki, de akkor meg nem tudom. Tehát valamit be kellett volna feketíteni a rotort, vagy én nem tudom, de valamit kellett volna csinálni, mert amikor én először felfordítottam, akkor így először néztem, hogy ez így mi a fene, és értem persze, sima TMI és Seiko NH35-ös szerkezet van benne, amit nagyon jól ismerünk, tehát hogy a megbízhatóságával biztosan nem lesz gond, egyszerűen csak egy kicsit így többet vártam. Őszintén. Ebben a kiadásban úgy gondolom, hogy itt a szerkezet meg a rotor az, ami egy kicsit ilyen, egy kicsit űrt hagyott bennem, legalábbis így érzése, úgy gondoltam, hogy ez lehetett volna ez a része erősebb. Ez a legnagyobb negatívum, amit el tudok mondani, mert most már elmondhatom, hogy rajtam van ez az óra szerintem 2 napja. Vettem ki belőle 2 szemet, így lazára hagytam, mert mégiscsak nyár van, tehát egyáltalán nem szorosra, de nem tépte ki a készszőrémet, nem volt kényelmetlen, teljesen jó barátságba lettünk. És ez a 46 mm is nem pici, és ugye nekem ez már a fölött van, amit én normálisan hordani szoktam. Egyébként nekem ez a maximális méret, amit szerintem én fel tudok venni. Legalábbis nyilván itt most a tokfül, ezekkel a fajta tokfülekkel, hogyha adott esetben el tudom képzelni, hogyha lenne mondjuk egy 48-as óra, aminek ennél egy kicsit kisebbek a fülei, akkor azt még kényelmesen lehet, hogy tudnám viselni. Én úgy gondolom, hogy ezzel azért elértem a maximálisan hordható óra méretemnek a felső határát. Ugye nagyon tetszik nekem ez a szíj, gyakorlatilag tömörek a szemek, tömörek a végszemek. Rajta ez a toll motivum szerintem nagyon látványos. UV-re nem reagál, pedig az még egy hatalmasan nagy show lett volna, hogyha egyébként UV-reagáns festéket is tesznek rá, de így azért szerintem teljesen így gyakorlatilag az van, amire számítottuk, de itt is az van, hogy ki a franc szeretné ezt a szíjat egyébként levenni az óráról, mert itt is azért a szíj gyakorlatilag eladja ezt az órát. Szerintem a szíj itt igazából az egyik legkülönlegesebb faktora. Ennek az órának mondhatni, hogy a wow faktor a szíjból származik ezen az órán. Ugye a menetes koronazárnak a kezelése teljesen rendben van, ugyanúgy, ahogy az összes többi hasonló N1 rakett megoldáson is. Szerintem ideálisak a méretei a koronavédőknek, egyáltalán nem kényelmetlenek, nem vágnak, nem túl nagyok, nem túl picik, és egyébként a koronának a mérete is szerintem megfelelő, úgyhogy én ezzel szemben nem tudok semmi rosszat elmondani. Az egyedüli dolog, amire sokan szívták a fogukat, már a különböző Facebookos és YouTube-os és TikTokos és mindenhol a kommentek alatt, hogy hogy egyébként, hogy ez drága. És visszanéztem, a legelső Rózsa Sándoros verzió, a piros, szíjas, az 180 ezer forintba került, tehát 179.900-ba. A következő verzió, amiben már nem a VK volt, hanem a 6S21-es szerkezet, az 189.900 forint volt, és értem, hogy azok is mind DLC-zett tokok voltak természetesen, de hogy egy full fém szíjat, hogyha rátettél volna az előző verzióra, konkrétan nem változott volna semmit a számlapja, nem kaptál volna hozzá egyébként ilyen díszcsomagolást, ilyen fadobozban, mert az előző egyébként nem ilyen dobozban érkezett, tehát hogy értem, hogy arra is érkezett különleges csomagolás, de azért ez a csomagolás szerintem azért bőven-bőven jó volt, és egyébként a forgalmazó azt mondta, hogy a szállítmány nagy részének a tömegét a dobozok tették ki igazából, és nem is maga az óra, tehát hogy tényleg jó lett az a csomagolás szerintem. Tehát, hogy ahhoz képest szerintem az, hogy ez most 249-be kerül, vagy hát 250-be kerül, az szerintem egyáltalán nem olyan akkora változás. Tehát ha elérhető lett volna az előző sorozat fekete fémszíjjal, ugyanilyen DLC-zett fémszíjjal, még csak nem is azt mondom, hogy tolmintázott a semmivel, tehát hogy csak egyszerű sima fekete DLC-zett fémszíjjal, az is ugyanennyibe került volna, úgyhogy nyilván értem, hogy amikor azt mondják, hogy hogy ennyiért már lehetne kapni valami más márkát, lehetne kapni Seikót, lehetne kapni Citizent, Elhiszem, csak azok mondjuk nem alacsony példányszámos órák, nem DLC-zett órák, nem Magyarország tematikás órák, tehát hogy persze, egy sima egyszerű olyan kiadást, amiből a világon van 3-4-5 ezer darab, vagy 10, vagy akármennyi, nem is sorszámozott, azokat természetesen meg tudod kapni ennyire olcsóbban. Itt, aminek felára van természetesen a gyár részéről is, a saját számlap készítése, a saját doboz készítése, a saját szíj készítése, ugyanis ezt a szíjat egyik másik óra sem fogja a világon megkapni, tehát hogy én tök büszke vagyok arra, hogy most van egy olyan óra szíjam, ami egyébként nekünk így 150 embernek, aki ezt meg fogja tudni venni, nekünk van ilyen szíjunk, és a világon senki másnak nem lesz ilyen. Nyilván lehet, hogy lesznek hasonlók, lehet, hogy lesz majd olyan, ahol a vasfarkasos, én nem tudom, kaparás majd előkerül rajta, meg ilyen, de ilyen tollas szíja senki másnak nem lesz, és szerintem erre tök büszkék lehetünk. Én nagyon örülök, hogy nekem van ebből egy példányom, az előzőekből nem kaptam, viszont ez most az enyém, és ez maradni is fog. Úgyhogy akinek ez egyébként tetszik, az országszerte megtalálja az összes vasszoki robot forgalmazó boltban, és egyébként, ha jól emlékszem, július 1-én vagy előtte néhány nappal nyílt a Hungarian Legendsnek új pop-up sztória, nem tudom, hogy hogy kell ezt szépen mondani, de hogy lényegében új boltja a West End-el Sréhen szembe a Váci úton, úgyhogy ott is be lehet majd ezeket az órákat szerezni. Természetesen mondom, 150 darab van, és ha jól tudom, akkor majdnem 200-ra volt előrendelés, úgyhogy akinek ez tetszik, én sietnék a helyében, mert hogy ebből nem fog mindenkinek jutni, aki szeretett volna. Aki meg azt mondja, hogy ez egyébként szép, csak drága, azoknak még mindig ott van a Rózsa Sándoros verzió, abból még néhány darabot lehet találni az országban. Úgyhogy én most szerintem ennyit szerettem volna erről a csodálatos Hungarian Legends Vostok Europe N1 raketes külön kiadásról. Örülök, hogy megnéztél, és várlak lent a kommentekben.